Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pedagógus búcsút rendeztek Mária Pócson. A Nemzeti Kegyhelyen a pedagógusok hálaadó zarándoklatán Verdes Miklós, a debreceni Szent Miklós görög katolikus diákotthon lelki igazgatója tartott katekézist. A Szent Liturgián pedig Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita adott útravalót a tanároknak. A remény új térképei, nevelési szempontok, Leó pápa útmutatása nyomán címmel tartotta meg Verdes Miklós atya a katekézisét. Hangsúlyozta, a keresztény remény legbiztosabb forrása maga a feltámadás örömhíre, amely minden nevelési törekvés kiinduló pontja és értelme. Azt is kiemelte, hogy a nevelés nem csupán a pedagógusok feladata, hanem minden ember egyetemes hivatása. Legyen valaki szülő, nagyszülő, keresztszülő, vagy egyszerűen a közösség tagja, elkerülhetetlenül hatással van másokra. Tóth Ádámot választották a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökévé 2007 óta immár hatodszor, tudatta a kamara az MT-vel közleményben. A területi közjegyzői kamarák képviselői 4 évre választották meg Tóth Ádámot, az elnök helyettese Máté Viktor budapesti és Zsarnai Ferenc szegedi közjegyző lett. Második világháborús magyar légvédelmi repeszlőszerek és hozzájuk tartozó hüvelyek kerültek elő a Fejérvár megyei Lepsényben, közölte a Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezrede. Azt írták, a 2 darab 4 cm-es magyar légvédelmi repesztlőszer és 5 darab hozzájuk tartozó hüvely Lepsényben az Ifjúság utcában került elő egy építkezésen. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére szerda délután lezárta és kiürítette a környéket. Az intézkedés 3 családi házat és 10 embert érintett. A lőszereket és hüvelyeket a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat. A magyar adóbesorolás szempontjából pozitív fejleménynek minősítette a Moody's, hogy a Tisza alakíthat kormányt a választások után. A hitelminősítő szakemberei szerint az uniós források helyzete javulhat, viszont sok a kihívás az új kormány előtt. A portfólió azt írja, elsősorban azért ítéli pozitívnak a választási eredményt a Moody's, mert várakozásaik szerint javulhat Magyarország és az Európai Unió viszonya, illetve a befagyasztott 17 milliárd eurónyi uniós forrás számottevő része felszabadulhat. Lemondott a kétfarkú kutyapárt pártigazgatója. Nagy Dávid elmondta, a kutyapárt nem a hatalomért, hanem egy szabadabb és boldogabb Magyarországért politizál tovább. Nagy Dávid elmondta azt is, rosszul mérték fel a választók igényeit, és lejárató hazugságoknak nevezte a kampányban megjelent vádakat, hogy a Fidesz érdekeit szolgálták, vagy megélhetési politikusok lennének. Olvasható az Inforádió oldalán. A hónap végére befejeződik a barátság kőolajvezeték javítása, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy a hálózat, ha nem is teljes kapacitással, de újra üzemképes lesz. Az ukrán államfő hozzáfűzte, hogy a tárolók javítása több időt vesz igénybe, maga a vezeték azonban üzemelni fog. Rontott idei globális növekedési előrejelzésén a Nemzetközi Valuta Alap az Irán elleni amerikai-izraeli támadások miatt. Az IMF előrejelzése szerint 3,1%-kal nőhet az idén a globális gazdaság. Az euróövezetben az idén 1,1%-os bővülést várnak. Az olaj átlagára idén 82 dollár körül, jövőre pedig 76 dollár körül lesz az IMF szerint. Végül az időjárásról. A meglévő zárt felhőzet gomolyosodik, illetve a napos tájakon is gomoly felhők képződnek. Emellett fátyol felhők is érkeznek fölénk, de összességében több órás napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul a mai napon. Híreinket hallották. Thank you.
lehetem én, és ülhetek az élet vonatán. Nem király, de mégis ember lettem én is igazán. Még meg sem köszöntem, hogy játszadozhattam én, és álmodozni tudtam az előtt. S hogyha fáradt voltam, akármikor kaptam pihenőt. Kiskoromtól oktatott és fellevelt két ember, az egyik ember sajnos már nem él. Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem, így neki tartozom most mindenért. Még meg sem köszöntem, hogy élek, még meg sem köszöntem, hogy áldoztál reám, meg sem köszönhetem, helyette dúdolok neked egy dalt, ahogy te dúdoltál nekem, hajdanám. És fellevelt két ember, az egyik ember sajnos már nem él. Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem, így neki tartozom most mindenért. Most mindezt köszönöm neked, anyám.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
A nagypéntek témájú fali képek hagyományosan Krisztus szenvedés történetét, a keresztre feszítést, a levételt vagy a sírbatételt ábrázolják. Erről lesz szó a Szentek a rajzfiókból című műsorunkban. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A falkép másolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
Tehát a húsvét Krisztus kereszthalálának és feltámadásának ünnepe, a kereszténység tulajdonképpen legfontosabb ünnepe. A fontosságát és jelentőségét jelzi, hogy már a középkortól fogva Krisztus szenvedés történetének, tehát passiójának az ábrázolása rendkívül elterjedt volt a középkori művészetekben, tehát például a templomok falait borító falfestmények is nagyon sokszor ezt a témát dolgozzák föl, és mivel ennyire nagy számban készültek ebben a témakörben falképek, ez lehet az oka annak is, hogy a többi témához képest is nagyobb számban maradtak fönn a passiót bemutató képciklusok, ábrázolások. Nagyon sok esetben éppen a témának a kiemelt jellege miatt és a liturgiában való szerepkörük miatt a szenvedés történet jelenetek a templomok szentélyében kerültek megfestésre, de mivel általában egy hosszan elnyúló narratív ábrázolásról van szó, ami több jelenetből áll, és ezeket kronológikus rendben mutatja be, ezért nagyon sokszor például nem csak a szentélyben, hanem a templom hozházában, tehát a hajónak az oldalfalán is megtaláljuk ezeket a jeleneteket.
A fali ábrázolások segítik a hívőket a nagypénteki csendes elmélyülésben.
A falképeknek egyébként is van a középkorban egy ilyen funkciójuk, tehát amikor tulajdonképpen egyfajta ilyen vizuális képi szentírás magyarázatoknak, illetőleg a liturgia illusztrációinak is felfoghatjuk őket, tehát a liturgiában résztvevő hívek, akik hát a középkorban még ugye sokkal több írástudatlan lehetett közöttük, akik ezeket a történeteket, a szentírást olvasták, kevésbé tudták, azok sok esetben ezekből a képekből ismerték meg egyébként ezeket a jeleneteket és ezeket a történeteket. Fontos továbbá, hogy a Krisztus szenvedés történetét bemutató képeknek, tehát nem csak az egyes jeleneteknek az ikonográfia lehet az változatos és változhat, hanem az sem teljesen állandó, hogy a szenvedés történetből pontosan hány jelenetet mutatnak be és festenek meg, ez akár a templomban, az oldalfalakon, a helyszűkétől is függhet, és az is befolyásolhatja ezt, hogy pontosan hány tábrázolnak, ugye a jeruzsálemi bevonulástól egészen Krisztus feltámadásáig, sőt, sokszor még az ezt követő jelenetek is előkerülnek. Tehát például ugye a Mária Magdolnával való jelenet, ugye a Noli me tangere, tehát amikor Krisztus azt mondja Mária Magdolnának, hogy ne érints engem, de ugye a pokorra szállás előkerül, illetve olyan szenvedés történetábrázolást is ismerünk a középkorból, Erdélyből például Felvinc templomában találunk ilyet, ahol Krisztus mennybe menetele is egyfajta ilyen záró akkordként megjelenik, illetve sokszor még ezek a narratív ciklusok a tulajdonképpeni szenvedés történetet követő eseményeket, tehát például még a pünkösd ábrázolását is megjelenítik.
Több kép fekszik itt előttünk az asztalon, nézzük az elsőt.
Azért is több, mert ahogy a bevezetőben említettem, a passió esemény sorából ugye több falkép maradt fenn, és ezáltal a több másolatunk is rendelkezésre áll, mert ezek közül a képek közül többet már elég korán, tehát a 19-20. Század fordulóján tártak föl, és akkor ezeket ilyen módon le is másolták. Hát az egyik, amit kiválasztottunk, az Kárpátaljáról való, ez a Gerényi, az Ung vármegyei Gerénynek a rotundájából, tehát itt egy körtemplomról van szó, ahol ez az 1400 környéki, kicsit ezt megelőzően, vélhetően készült, nagyon erős itáliaias, tehát a Trecento festészetére jellemző hatásokat mutató passióciklussal van dolgunk. Ezt a másolatot egyébként erről a képsorról Huszka József készítette, itt jobb alul a monogramja is látható, és 1900-ban festette ezt meg akvarell technikával. Az látható itt, hogy tulajdonképpen egyfajta áttekintést kapunk a szenvedés történet eseményeiről, és ezáltal tulajdonképpen a húsvéti ünnepkörnek az egyes eseményeiről és ünnepeiről, ami tehát a jeruzsálemi bevonulással kezdődik, ugye itt fönn látható a nagy csütörtöki események közül az utolsó vacsora, ami szintén egy viszonylag gyakran visszatérő ábrázolás a középkori templomainknak, például felvidéken is a falképein, és akkor ezt követően itt még Krisztus ostorozását is láthatjuk, azután pedig a keresztvitel bontakozik ki eléggé töredékesen, tehát itt egy nagyobb foltot, egy hiányt látunk a falképben, és aztán térünk el a tulajdonképpeni központi eseményre, Krisztus keresztre feszítésére, amit itt rögtön a feltámadása követ, tehát itt ez elég sok jelenetet sűrít ez az ábrázolás a húsvéti ünnepkörből és a szenvedés történetből, de azt is láthatjuk, hogy több kimarad viszont. Tehát például itt az utolsó vacsora mellett ezen a másraton nem látszik mondjuk az olajfák hegye jelenet, vagy Krisztus elfogatásának jelenete, amit sokszor egybe komponálnak az olajfák hegyével, illetőleg az ostorozás előtt, a Krisztus Pilátus jelenet előtt jelenete sem tűnik fel ezen a másolaton legalábbis. Tehát itt tényleg nagyon nagy számúak azok a témák és azok az ábrázolások, amelyek ilyen módon a passió ciklusokban feltűnnek, és ugyanúgy, ahogy ezeket a témákat az egyes festők majdhogy nem szabadon variálták és szabadon válogattak belőlük, ugyanúgy az egyes jeleneteknek az ikonográfiája is sok esetben más és más.
A középkori falképeknél a barokk drámai ábrázolásmód a jellemző.
Valóban, és egyébként itt erre rá is fogunk térni, hogy azok közül a képek közül, amiket itt bemutatunk, milyen részletekben érhető tetten ez a drámai ábrázolása ennek az eseménysornak. Hát például akkor itt a gecelfalvi falképet vehetjük elő. Gecelfalva kapcsán beszéltünk Nagy Szent Gergelyről is, tehát ez a falkép másolat ugyanannak a templomnak az ugyanakkor készült freskó sorozatából egy jelenet, és Krisztus sírba tételét ábrázolja. És itt azt láthatjuk, hát eleve meglehetősen drámai, ahogy Mária a halott gyermekének az arcához érinti az arcát, és ugye itt vannak a gyászoló asszonyok is például, akik közül az egyik ugye a két kezét felemelve, szinte ilyen segély vagy jajkiáltás szerűen kerül bemutatásra. A másik pedig ugye összekulcsolja a kezeit a feje fölött szinte fohászkodva, tehát ez a fajta drámai ábrázolásmódja ezeknek a jeleneteknek, ez több falképre is önző és többször tetten érhető.
Ez is Gró István munkája.
Így van, szintén Gró István volt a másoló, és szintén 1894-ben, tehát akár csak az egyel előző adásban Nagy Szent Gergely gecelfalvi falképe kapcsán láthatjuk, hogy a léptéke az 1:77-es, tehát ugye ezt a viszonylag pici máslatot így kell elképzelni, hogy ehhez képest ennyivel nagyobb a helyszínen az eredeti falkép, visszafogottabb tónusok, egy...
A színek is visszafogottak.
Abszolút, nagyon dominánsak a, főleg a viseletek tekintetében a piros és a sárga, vagy inkább ilyen okkersárga színek, és a háttér pedig egy egybefüggő kék ábrázolás, ami kicsit egy ilyen fakó, mattabb kékként jelenik meg. Azt mondhatjuk, hogy ugyanúgy, ahogy a középkori festők szinte szabadon válogattak a szenvedés történet egyes jelenetei közül, tehát hogy miket festenek meg egy passió ciklusban, ugyanígy az egyes jeleneteknek a felépítése és az ikonográfiája is meglehetősen változatos, és ez tulajdonképpen a legjobban talán a keresztre feszítés jelenetén mutatható ki, hiszen ugye ismerünk olyan kálvária ábrázolásokat, amelyek egészen szűkek, redukáltak, tehát mindössze a megfeszített Krisztus jelenik meg rajta a két mellékalakkal, tehát Máriával és evangélista Szent Jánossal. De ehhez képest azért főleg a középkor későbbi periódusaiban azért jellemzőbb volt az úgynevezett sokalakos kálvária ábrázolások, tehát ahol általában ugye nem is egy kereszt jelenik meg Krisztussal, hanem ugye a másik kettő is, a jobb és a bal latorral. Ilyen példát hoztunk a gecelfalvával szomszédos település Martonháza vagy Oktina templomából. Itt megint csak Gró István készítette ezt a másolatot, egy picit később egyébként, 1902-ben, tehát szűk évtizeddel később. ugyancsak akvarell technikával. Láthatjuk, hogy a Getzel falvihoz képest ez a falkép, ez már akkor, amikor Gros lemásolta, jóval töredékesebb volt, tehát ilyen nagy sárgás-fehéres foltok tarkítják, illetőleg több helyütt még mész fette ezt a jelenetet, és ami miatt tehát ezt említettem, az az, hogy itt is Krisztus jobbján és balján megjelennek a megfeszített latrok, akikhez ráadásul egy-egy angyal ereszkedik le, és ugye azt látjuk, hogy a szájukból ilyen pici embereket húznak ki, ez ugye a léleknek a távozásának egy ilyen tipikusan középkori ábrázolása, ami itt a latrok esetében megjelenik. De nem csak ugye a latrok, hanem azáltal is több alakos ez a keresztrefeszítés, mint az előbb mutatottak, például bár nem a gerény is ilyen több alakos volt, hogy evangélista Szent János mellett ugye Mária is megjelenik, és ugye a három Mária, akik aztán a sírnál is feltűnnek, ők együtt vannak jelen itt a keresztrefeszítésnél. Hagyományosan a három Mária, Szűz Mária, Mária Magdolna és Kleofás felesége, Mária, aki János evangéliuma szerint Szűz Mária nővére volt. És hát természetesen ez az ábrázolás is helyenként ugye még gazdagabb és még ennél is több szereplővel bír, tehát feltűnik például sokszor ugye Longinus, aki a dárdáját ugye Krisztus oldalába szúrva megnyitja az oldalsebet, hogy a római százados sokszor ilyen lovas menettel jelenik meg a keresztefeszítéskor, akik a háttérből ilyen hegyekből ereszkednek le, tehát az egészen szűk háromalakos kálváriától az ennyire gazdag és sokszereplős típusig, tehát több variánsát ismerjük a keresztefeszítésnek.
A festmények mennyire tükrözik húsvét üzenetét?
Maximálisan tükrözik, ez főleg ugye itt a gerényi példánál beszéltünk, hogy arról, hogy az egyes jelenetek szinte végig követhetők. Hát ez ugye az egyes ünnepnapoknak feleltethető meg, tehát gyakorlatilag virágvasárnaptól kezdve, ugye ami a jeruzsálemi bevonulás, és utána aztán nagy csütörtöktől kezdve ezek a falképek, ezek a húsvéti üzenetet abszolút magukban hordozzák, mondjuk nagy csütörtök esetében például nem csak az utolsó vacsora, tehát ugye az eukarisztia megalapítása által, hanem mondjuk ugye az elfogatás jeleneten is ez abszolút megjelenik, előtte még az olajfák hegye jelenetén is, ugye a három alvó tanítvánnyal, ahol Krisztus imádkozik. Itt is többféle változat jelenik meg, sokszor ugye a kehellyel, vagy az alászálló angyal alakjával, tehát ezek az ikonográfiai megoldások sem teljesen állandóak, és hát eztán pedig ugye azok a megpróbáltatások, amiket Krisztus kiállt, és hogy amelyeket követően a kereszt halálával ugye megváltotta az emberiséget, ezeken a képeken teljes mértékben kiolvasható, és akár az ő alakja, akár a mellékalakok, az egyéb szereplők által jól nyomon követhető.
Arról még nem beszéltünk, hogy a húsvét az úgynevezett mozgó ünnep.
Így van, tehát ugye Krisztus a kereszt halálával minden ember bűnét megváltotta, és a feltámadásával pedig győzelmet adott a halál felett, ugyanakkor a valláson kívül a húsvét a tavasz várásnak és a tavasz eljövetelének is az ünnepe, amelyet a hold állásának megfelelően márciusban vagy április hónapban tartanak, vagyis akkor esedékes ez az ünnep, és hogy a nyugati kereszténység az húsvét vasárnapját legkorábban március 22-én és legkésőbb pedig április 25-én ünnepelheti. Egyébként a húsvét kapcsán még az egyéb vallások is tulajdonképpen talán megemlíthetőek, mert a húsvétnak megfeleltethető az időben korábban kialakult zsidó vallási ünnep, amit a szabadság ünnepének is neveznek. Ugyanakkor a húsvét a Pészakkal ritkán esik egybe, mivel a holdjárása szerinti naptár és a két változó ünnep számításától függ. És a húsvét közeli időpontra esik, a tavaszi napéj egyenlőség idején tartott ősi pogány termékenység ünnepekhez is, amelyeknek az eleme egyébként szintén az újjászületés, tehát mint a tavaszvárás is, mind a húsvét ünnepe esetében ez fontos.
Tehát a művészi ábrázolásban megjelenik a keresztút, a Golgota
és a Piéta. Ezt már említettük is az imént.
És még akár több ilyen jelenet is megjelenhet. Egyébként a Piéta a sírbatételen látható, tehát ahogy Szűz Mária karjában fogja gyermekének, Krisztusnak a halott élettelen testét, és a Golgota pedig ugye nyilván a keresztre feszítésen, és még számos egyéb ilyen jelenet feltűnhet ezeken a passió ciklusokon. Talán a feltámadásról beszéltünk még egy picit kevesebbet, ennek is ugye a több ábrázolása is ismert. Ugye a történet szerint a három Mária, amikor megtalálja a sírt, akkor az üres sírt találják csak meg, amikor meglátogatják azt, és ez jelzi Krisztus feltámadását. Ez ugye a középkori képeken megjelenhet úgy is, amint Krisztus egy zászlót tartva ugye kilép a sírból, és körülötte az alvó katonák alakjai jelennek meg, de ábrázolhatták úgy is, hogy az üres sír jelenik meg a középpontban, amint a három Mária felkeresi azt. A húsvét, mint művészeti téma, az természetesen nem csak a középkorra jellemző kizárólag. Mi most itt középkori falképeknek a századfordulós másolatairól beszélgetünk, de hát ez természetesen az összes korszak összes stílusában, a barokk után is mind a mai napig megjelenik tulajdonképpen, tehát az ábrázoló művészeteknek az egyik legfontosabb témája ilyen módon a húsvét és a Krisztus kereszthalála, illetve feltámadása.
Húsvét vasárnap ünnepélyes szentmisét tartanak. A feltámadás napján a pápa a Szent Péter téri ünnepi misér mondja el hagyományos húsvéti üzenetét.
Így van, és Urbi et Orbi, tehát a városhoz, vagyis Rómához és a világhoz intézett apostoli áldás is ekkor hangzik el. Katolikus egyházfő számos nyelven köszönti a híveket. Magyarul a Krisztus feltámadott, alleluja szavakkal.
Honnét ered a húsvét elnevezés?
A húsvét az azt megelőző időszak, tehát Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott 40 napos nagy böjt lezárulását jelzi. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában húshagyó táplálkozási időszak után ezen a napon szabad először húst tenni, és ugye erre utal a magyar húsvét szó, tehát a hús magunkhoz vételéhez első napja a böjt után, tehát innen ered ez a kifejezés.
Központi liturgiája a nagyszombat esti éjszakai húsvét vigíliája. Ekkor ünneplik a világosság győzelmét a sötétség felett, illetve a bűn, az élet győzelmét a bűn és a halál fölött.
Amiben egybefonódik a kereszthalál és a feltámadás. A nagy szombat napján szentelt húsvéti gyertya a feltámadott üdvözítőt a világ világosságaként jelképezi.
Végezetül kérem, foglalja össze a képeket. Miben különböznek, vagy miben hasonlítanak egymáshoz?
Az elsőként említett gerényi kép hasonlít a legutoljára említett Martonházi Oktinaihoz a tekintetben, hogy egy sokalakos keresztrefeszítést ábrázolt, tehát evangélista Szent Jánossal, Szűz Máriával és további alakokkal, hasonlatos viszonylag a színvilága is a két képnek, és hasonló a stílusa is, hiszen nagyjából egy periódusban vagy egy időszakban keletkeztek ezek a falképek, csak úgy, mint a harmadik, a gecelfalvi ábrázolás, tehát ez is luxemburgi Zsigmond magyarországi uralkodása idején keletkezett, és ez viszont a Krisztus sírbatételét ábrázolja, egy Piéta ábrázolása, tehát a gyermekét kezében tartó Mária alakjával. Hasonlítanak egymásra mind a három kép színvilágában, stílusában, és a keletkezési idejük is nagyjából ugyanakkorra tehető.
Kedves hallgatóink, Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a megtérés útjáról elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Mikor sírtunk utoljára, és miért sírtunk? Mert Szénei Szent Katalin Dialógus című könyvében hallhatunk tanítást a életet adó könnyekről és a halált hozó könnyekről. Ezekben most nem akarok külön belemenni, de oda kell bizony figyelni, hogy miért sírunk. És nem kell mindig olyan nagyon erősnek lennünk, mert mi rettegünk attól, hogy gyengének látszódjunk, akár magunk előtt, akár az emberek előtt, és már gyerekkorban begyakoroljuk, vagy begyakoroltatják velünk azt, hogy ne sírj, kisfiam. Temetésen is mondják, ne sírj. Hát miért ne sírna? Ha a sírásnak van itt az ideje, akkor sírni kell. És engedni a könnyeket, hagyj mosson meg minket, hagyj szabadítson meg minket az Úr. És hogyha ezáltal jönnek a könnyek, hát hagyj jöjjenek. Belefáradunk ebbe az állandó erősnek mutatásban, magunkat erősnek mutatónak. Nem vagyunk erősek, gyengék vagyunk, nagyon-nagyon gyengék. Isten ereje az, ami erőt tud adni nekünk. Isten kegyelméből vagyunk azok, akik vagyunk. Nyugodtan merjünk gyengék lenni, mert az erő a gyengeségben mutatózik meg, a maga valóságában. És amikor gyengék vagyunk, vagy gyengéknek merünk látszani, akkor vagyunk erősek. Milyen erős egy férfi, aki a családja előtt, a gyerekek előtt tud térden állva imádkozni. Nem csak az erőt tudja mutatni, vagy akarja, hanem a gyengeségét is. Milyen szép az, amikor egy édesapa, egy erős édesapa tud sírni, és nem titkolja. Persze, itt is eshetünk túlzásokba, mint mindenben. És írathatjuk önmagunkat, vagy toporzékolhatunk, vagy valami olyan miatt sírunk, ami nem életet adó könny, az bizony nem kell megengedni. A hisztéria könnyeit például. De amikor Jézus keresztútját járom és sírok, azok életet adó könnyek. Amikor a bűneimet síratom, azok életet adó könnyek. Amikor más szenvedésén és nyomorúságán sírok, azok életet adó könnyek. Amikor valakivel együtt sírok, az életet adó könny. Meg kell tudni különböztetni, mint mindent. Megtérés útján haladásnak a jele az is, amikor a szeretetből szépen lassan szerelem lesz. Amikor szerelemmel kezdem el szeretni Jézust, mint a jegyesemet, akit nagyon várok, és akinek az érkezésére nagyon készülök. Szerelemmel várom húsvétot, a szerelmesemet. Szentek életét olvasva, csodálkozhatunk rá arra, hogy hogyan lehettek ilyen szerelmesek az Istenbe. És vágyhatok én is erre, és vágynom is kell, hogy ebben a szeretetben növekedjek, és a halálom pillanatáig növekedjek. Uram, add, hogy még a halálom előtt 5 perccel is növekedjek az irántad való szeretetben, az irántad való szerelemben. Nem akarok még akkor sem megrekedt ember lenni. Minden nap jobban akarlak szeretni, minden percben jobban akarlak szeretni. És ezt te add meg nekem, Uram, mert látod, hogy az én szeretetem milyen csalfa, milyen kicsi, alig csörgedezik valami kis szeretet a szívemben, te árazd ezt a szeretetet szerelemmé. Ezt a megtérés útján haladásnak következő jele lehet az is, hogy az ember egyre többet imádkozik, és vágyik a szüntelen imára. Nem csak reggel, meg este imádkozom, vagy bizonyos időpontokban, hanem törekszem arra, hogy szüntelenül imádkozzak, mint ahogy az első tesszalonikai levélben ezt olvashatjuk is Pál apostoltól. A szüntelen imára buzdít minket, és nemrégiben olvastam a szűzanyának egyik Medjugorje üzenetét, mert így nagybőjtben ez egy nagy felfedezésem, hogy a szűzanya Medjugorjeban egy katekézist tart számunkra. És ugye minden hónapban, már 40 nem tudom hány éve jelenik meg, minden hónapban az üzenetet, meg néhányszor még plusz üzeneteket is már bizonyos látnokokon keresztül, és minden nap olvasok egy-egy üzenetet. Tehát nem csak a havikat várom meg, hanem minden nap olvasom, és csodálatos úton vezet a szűzanya. Tehát valóban ő egy katekézis tart, és abban olvastam az egyikben, hogy így mondja, imádkozzatok kicsi gyermekek, és legyen pillanat Jézusé. És talán az egyik legfrappánsabb megfogalmazás, hát nem véletlenül az üzenye mondja, a szüntelen imára. Még egyszer ismétlem, mert pontosan kell, legyen minden pillanat Jézusé. Hát nem ez a szüntelen ima? Sok megfogalmazást hallottam, meg sok magyarázatot, de ilyen egyszerű. Minden pillanatot adjunk Jézusnak. És nekünk ez nem megy, mert szétszórtak vagyunk. De ha kérjük, miért ne adná meg az Isten? Uram, minden pillanatomat neked akarom adni. Lizió kis Szent Teréz mondta, hogy nem emlékszem olyan 3 percre életemben, hogy ne gondoltam volna Jézusra. Immár ezen nagyon sokat elcsodálkoztam, hogy tudta ezt megtenni, ez a kis ügyes szent. De most már én azt mondom, hogy a 3 perc sem elég, hanem legyen minden pillanatunk Jézusé. Uram, legyen minden pillanatom a tiéd. Ne csak 3 percenként gondoljak rád. Persze, kis Teréz se 3 percenként gondolt Jézusra. Csak így fejezte ki azt, hogy ő szinte soha nem feledkezett el róla. Hát mi se feledkezzünk el, és így szüntelenül fogunk imádkozni. És a szüntelen imában ismerjük meg Isten akaratát. Ezt is az egyik Medjugorje üzenetben olvastam. Hogy az imádságban ismeritek föl, ezt most nem pontosan idéztem, de valahogy így mondja, az imádságban ismeritek fel az Isten akaratát. És ha én szüntelenül imádkozom, szüntelenül Jézusnak adom a pillanataimat, az ő jelenlétében vagyok, akkor folyamatosan Isten jelenlétében vagyok, és az ő akaratát megismerhetem, mert ő minden pillanatban akar valamit. Ő nem csak egyszer-egyszer akar tőlünk valamit, hanem ő neki minden pillanatra van szándéka az életünkre nézve. Nem csak egyszer-egyszer kell bekapcsolódni a nap folyamán ebbe az akaratba, az isteni akaratba, hanem szüntelenül. És milyen egyszerű így, de hát a megvalósítás nehezebb, de ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És ne szabjunk határt a kegyelemnek. Nem tudom elképzelni, hogy én erre vágyom, és őszintén, hogy ezt nekem ne adja meg az Úr. Biztos vagyok benne, hogy megadja. És már tapasztalom is a jeleit. És kérem továbbra is, hogy ez egyre tökéletesebb legyen, és hát kiteljesedni természetesen majd ez a jelenlét, ez az Istennel való együttlét, a Szent Háromság szeretetében való együttlét az Istennel, ez majd a mennyországban lesz. Mennyországban teljesedik ki az, amire már itt vágyunk, és szép lassan azért itt is tökéletesedik. Tökéletesek legyetek, mint az én mennyei atyám tökéletes. Tehát nekünk nem a tökéletlenséget kell kitűzni célnak, vagy ilyen rész dolgokat végcélnak, hanem a tökéletességre kell törekedni. A teljességre. Már itt a Földön is. A megtérés útján haladásnak biztos jele az is, hogy elkezdünk undorodni a bűntől. Elkezdünk undorodni mindentől, amiben nincs ott az Isten, amiből hiányzik az Isten. És ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de őszintén kell mondanom, hogy amikor bekapcsolom a rádiót, és hallom a híreket, vagy bármilyen műsort, és azt mondják, hogy jó napot, akkor az nagyon rosszul esik nekem. Mert nincs benne az Isten a köszönésben. És itt a faluban megszoktam, meg a környezetemben, hogy itt mindenki dicsértességgel köszön nekem, meg én is nyilván mindenkinek, és hetek telnek el úgy, hogy egy jó napotot sem mondok. És olyan nagyon furcsa az, amikor azt mondják, hogy jó napot a rádióban, vagy a tévében. De hát mondom, miért nem mondják azt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, vagy hogy adjon Isten jó napot. Szóval, amiben nincs benne az Isten, az fáj. Ha egy olyan léleknek, aki Isten felé tör, és Istent akarja, Isten szívét meghódítani, és egyre közelebb akar kerülni hozzá. Bódi Mária Magdikának hoztak könyveket, és van, amit rögtön visszaadott. És megkérdezték, valahogy így van a történet, nem teljesen biztos, hogy nem teljesen tökéletesen adom vissza, de a lényegét igen. És Magdika visszahozta rögtön, egy nap után, és kérdezték, hogy Magdika, már elolvastad? Nem olvastam, mert csúnya könyv, nem Jézusról szól. Nem érdekelte semmi az Bódi Mária Magdikát, boldog Bódi Mária Magdikát, amiben nem volt benne Jézus. És amiben nincs benne Jézus, ahol nincs ott az Isten, az mind halott. Abban nincs élet. Egy köszönés is, bármilyen jó szándékú, bármilyen kedves, nem élő, amiből hiányzik az Isten. Nem elég csak kerülni a bűnt, hanem valóban undorodni kell tőle, gyűlölni, mint a leprától úgy menekülni, mert az egyetlen, ami elválaszt minket az Istentől. És hogyha nagyon szeretjük az Istent, akkor nem akarjuk, hogy valami is elválasszon tőle, és ezért azt gyűlöljük, ami elválaszt. Ha nem gyűlöljük, ha még belefér, akkor még a szeretet is nagyon gyengécske tud lenni. És minél nagyobb a szeretet az Isten felé, ember felé, önmagam felé, annál nagyobb az undor a bűn felé, az iszonyat. Nem is találok jó szót. De ha nem undorodunk eléggé még a bűntől, akkor nézzünk a keresztre. És nézzük meg azt, hogy mit csinált Jézussal a bűn. Mit tett vele. Meg nézzünk körül a világban, akár csak a legszűkebb környezetünkben is. Mit okozott a bűn? Vagy mit okoz most? A háborúkkal, a nyomorúsággal, a halállal. Mit hozott? És ha még mindig nem útáljuk szívből, akkor még valamit nagyon nem értünk. Uram, add meg az undort a bűn felé, hogy ne csak egyszerűen kerüljem, hanem megvessem, elítéljem, és kizárjam. És te segíts, Uram, hogy a legkisebb bűnnel se bántsalak meg. Vajon ki tudnánk-e mondani azt, őszintén szívből, hogy Uram, ha azt látod, hogy én újra tudatosan súlyos, halálos bűnt készülök elkövetni, előtte vedd el az életemet, mert inkább meghalok, mint hogy téged még egyszer súlyos bűnnel megbántsalak. Ki tudjuk ezt mondani őszintén? Inkább meghalok, Uram, de nem akarlak többet bántani. Hogy tud fájni egy káromkodás, amit hallunk buszon, utcán, jártunkban, keltünkben, és hát nagyon csúnyák tudnak lenni ezek a semmiből jött, semmi felé tartó, semmivé tévő káromkodások. És aki szereti az Istent, annak belehasít a szívébe, ha valaki káromkodik, szidja az Istent, de akár még a csúnya beszéd is, mint hogyha tört vágnának a szívébe.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a megtérés útjáról elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszonthallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.